katasztrófa a Vörös-tengeren.
435 túlélőt emeltek ki a mentőcsapatok, az utasok tettsége oda vesze.
Ülésezett az MSZP országos választmánya.
Gyurcsány Ferencet jelölték miniszterelnöknek.
Fidesz vélemény a luxus kormányzatról.
Deutsch Fürth Tamás szerint az MSZP a munkanélküliség pártja.
Gazdagyűlés Gyöngyösön.
Jakab István szerint teljesen új pályára kell állítani a mezőgazdaságot.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
435 túlélőt emeltek ki a mentőcsónakok a Vörös-tengerből. Annak az egyiptomi komphajónak az utasai közül, amely pénteken süllyedt el.
A hajó 1400 főnyi utasának zöme a tengerbe veszett. A túlélők arról számoltak be, hogy több órával a katasztrófa előtt tűzütött ki a hajó belsejében.
A pokrócokba burkolt túlélőket Hurgada kikötőjébe szállították a mentőcsónakok, ahol azonnal kórházba vitték őket. A hajótöröttek arról számoltak be, hogy indulás után másfél-két órával tűzütött ki a hajó belsejében. Egyesek szerint egy raktárban, mások szerint viszont a gépházban csaptak fel a lángok. A túlélőket a hajó személyzete azzal nyugtatta, hogy már oltják a tüzet, miközben a helyzet egyre rosszabbodott.
Szikrákat láttunk már az indulás után két órával, aztán lángokat, de a kapitány nem akart visszafordulni.
A hajó még legalább két óra hosszáig haladt tovább, mindinkább az oldalára dőlt, majd 5 perc alatt elsüllyedt. Azt egyelőre nem tudni, miért nem érkeztek segélykérő jelzések a hajóról a parti őrséghez, és miért döntött úgy a személyzet, hogy tovább hajóznak a Vörös-tengeren, holott nem voltak túl messze a szaúd-arábiai partoktól.
Az ENSZ-hez fordulnak az Arab Liga tagállamai, a muzulmán országokban nagy felháborodást kiváltó Mohamed karikatúrák ügyében. Azt követelik, hogy a világszervezet határozatban tiltsa meg a vallásos meggyőződést sértő támadásokat.
Közben a pakisztáni külügyminisztérium berendelte 9 európai ország diplomáciai képviselőjét, köztük Magyarországét is a Mohamed karikatúrák európai lapokban való megjelenítése ügyében. Irán pedig a gazdasági kapcsolatok megszakítását fontolgatja a képeket leközlő országokkal.
Tavaly szeptemberben egy dán újságban karikatúrák jelentek meg az iszlám vallás alapítójáról, Mohamed prófétáról. A muzulmán világban hatalmas felzúdulást kiváltó képeket több európai újság újra közölte. A napok óta tartott tömeges tiltakozások nem csitulnak az arab országokban, és tüntetnek a külföldön élő muzulmánok is. A tiltakozók több helyen hangoztatták, az elítélés nem elég, fegyverrel kell válaszolni a szerintük muzulmán ellenes szervezet stratégiára. A gázai német kulturális központba betörtek a tiltakozók és kövekkel dobálták az Európai Bizottság irodájának otthont adó épületet is. Bomba fenyegetést kapott az egyik holland újság is, amely leközölte a karikatúrákat. Anders Fogh Rasmussen dán miniszterelnök közölte, kormánya nem kér elnézést a Mohamed prófétáról gúnyrajzot közlő újság helyett. Washington szerint a rajzok tényleg bántják a muszlimok hitét. A Vatikán először szólalt meg az ügyben, az állásfoglalás szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem hatalmaz fel senkit arra, hogy sértse mások vallásos meggyőződését.
Az MSZP választmánya egyhangulag támogatta a párt választási programját.
A testület döntött az országos lista első 20 helyéről, és a sor elején Gyurcsány Ferenc, Hiller István, Szili Katalin, Lendvai Ildikó, Horn Gyula, Kis Péter, Szekeres Imre és Simon Gábor a választmány elnöke szerepel.
Azt javaslom, hogy a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje Gyurcsány Ferenc legyen.
Miután az országos választmány egyhangulag megszavazta az előterjesztést, Hiller István az MSZP programját ismertette. Mint mondta, a választás nem ígéret, hanem felelősségverseny.
A szociális kiigazítások után a jövőbe való beruházásoknak kell következniük. történelmi mértékű fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy Magyarországot olyan országgá tegyük, ahol egyre könnyebb felemelkedni, és egyre könnyebb előre jutni.
Hiller István a következő 4 év feladatai között említette 200 000 új munkahely megteremtését, az euró bevezetés feltételeinek 2008-as teljesítését, a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, erős takarékos állam és kisebb parlament megvalósítását, az egészségügy hatékonyságának növelését. Az MSZP nemzetpolitikájának célja, hogy Magyarországi legyen a legerősebb gazdaság a térségben, így segítve a határon túli magyarság gyarapodását. A miniszterelnök úgy látja, ez a program alkalmas arra, hogy a második Gyurcsány kormány programja legyen.
Egy haladó baloldali pártnak nincsen más útja, mint az építkezés, fejlesztés összekapcsolása a szociális igazságteremtés útján van. Ez a Magyar Szocialista Párt programja. Ezért ezt a programot támogatom.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, az MSZP nem száll be abba a versenybe, ki tud nagyobb butaságot mondani. A miniszterelnök jelölt személyéről és a választási programról a végső döntést a párt február 18-i kongresszusa mondja majd ki.
A luxus kormányzattól csak propagandisztikus kijelentésekre telik, a valóságban azonban az MSZP a munkanélküliség pártja, Gyurcsány Ferenc pedig az elbocsátások miniszterelnöke. Jelentette ki Deutsch Fürth Tamás, aki abból az alkalomból tartott sajtótájékoztatót a Pilvax kávéházban, hogy Megyesi Péter 4 évvel ezelőtt éppen ezen a helyen hirdette meg választási kampányát.
Az MSZP szombati tanácskozásán arra kérte a választópolgárok támogatását, hogy tovább folytatódjon a munkanélküliség növekedése, és 4 év alatt további mintegy 150-200 000 ember veszítse el állását, mondta a Fidesz frakcióvezető helyettese. Deutsch Fürth Tamás Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc ígéreteit beszédrészletek vetítésével elevenítette fel.
Tudom, mi kell ahhoz, hogy az embereknek legyen munkája és biztos munkahelye. 1000-nél több embernek, sok 100 családnak adtam munkát magam is.
Az ellenzéki politikus emlékeztetett, 4 év alatt 5,7%-ról 7,3%-ra nőtt a munkanélküliség. Az állástalanok száma immár meghaladja a 400 000-es lélektani határt, és már minden ötödik 25 évnél fiatalabb munkavállalónak nincs munkahelye. Gyurcsány Ferencet az elbocsátások miniszterelnökének nevezte.
Gyurcsány Ferenc, mint baloldali milliárdos a saját gyáraiból, azok állami tulajdonból történt megszerzését követően, még azokban az esztendőkben is, amikor miniszterelnöki tisztséget töltött be, több 100 embert tett ki az utcára, több 100 embert bocsátott el.
Ugyanakkor az elmúlt 4 évben másfélszeresére emelkedett az állami vezetők száma, ami évente több mint 6 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, tette hozzá Deutsch Fürth Tamás.
A túlhevített politikai légkörben az MDF-nek az önmérséklet és a realitás hangján kell megszólalnia, jelentette ki Boros Péter volt miniszterelnök, amikor bemutatta pártja fővárosi képviselőjelöltjeit.
A pártok közötti kiélezett csatára nem mehet rá az egész ország, fogalmazott Boros Péter. Szerinte épp a versengésnek köszönhető az a túlköltekezés, amelynek eredményeképpen olyan költségvetési helyzet alakult ki, amelynek hiánya bármikor rászakadhat az egész gazdaságra. A volt kormányfő hangsúlyozta, a naponta felröppenő ígéretpetárdák mind megvalósíthatatlanok.
A következő kormány, bármilyen legyen, első dolga azokat a megszorító intézkedéseket hatályba léptetni, amivel a magyar költségvetés egyensúlya javul, helyreáll.
Boros Péter a korrupció visszaszorítása érdekében a büntető törvénykönyv túlzottan liberális szabályainak szigorítását javasolta. Almási Kornél alelnök elmondta, az MDF 1994 óta nem mérette meg magát önállóan. Most mind a 32 budapesti választókörzetben állítanak jelöltet. Céljuk, hogy Budapest életét a rend, a nyugodt fejlődés és a tudásközpontúság jellemezze.
Az ügynök kérdés rendezésére akár még ebben a ciklusban vissza kell térnie a politikának, jelentette ki Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke.
A párt országos tanácsának ülésén elhangzott, a szabaddemokraták kellő módon felkészültek a választásra, ezért továbbra is reálisnak tartják a 8%-os eredményt.
A szabad demokraták tudatosan más kampányt akarnak folytatni, mint a többi párt, mert azt szeretnék, ha a politika az eddigitől eltérő stílusban folyna, mondta Kunce Gábor.
Szeretnénk ugyanis, ha programokról, elképzelésekről vitatkoznánk, hogy az emberek ne valami ellen szavazzanak, hanem valamire, valamiért. Ehhez tudniuk kell, hogy melyik párt mit kínál nekik, de még ez is kevés, hanem azt is tudniuk kell, hogy azok az elképzelések, amelyeket eléjük tárnak, reálisan megvalósíthatóak-e.
Az igazi kérdés most azt tette hozzá a pártelnöke, hogy kitörődik a mindennapok gondjaival, ki az, aki valós megoldásokat kínál azokra. Az SZDSZ programjának 4 pillére van, az olcsóbb, hatékonyabb állam, az egészségügy átalakítása, a gazdaságfejlesztés és a rászorultság elvén alapuló szociálpolitika. Beckler Ferenc az államigazgatási reformmal kapcsolatban elmondta, az SZDSZ a megyei önkormányzatok megszüntetését szorgalmazza, de karcsúsítaná a minisztériumokat és a háttérintézményeket is.
A lengyelországi példát állított a hívei elé Csurka István a Magyar Igazság és Életpártja országos gyűlésén. Akár csak 1956-ban most is a lengyel példa alapján kell elkezdeni egy olyan rendszer építését, amely a nép érdekeit szolgálja, nem egy törpe kisebbség hatalmát a tömegek felett, fogalmazott a miépelnöke.
Úgy akarunk visszajutni az országgyűlésbe, hogy nem mondunk le a nemzeti függetlenségről, mondta Csurka István, és arra biztatta a jelölteket, hogy varrassák meg a bocskai ruhát, mert abban akarja bevonultatni a népet az országgyűlésbe. A bejutási küszöb átlépése után mondta, pártja sokkal erősebb lesz, 2010-ben pedig már a kormányra kerülés a céljuk. A miép elnöke szerint az, ami az országban történik, cirkusznak nem elég szórakoztató, kabarénak rossz, nemzetrontásnak viszont megfelel, a két nagy párt pedig a gazdasági és társadalmi problémákra mutatva nagy koalíció összehozását készíti elő.
Ma is vannak olyan államok, amelyek a területükön élő kisebbségeket fenyegetésnek fogják föl. Az Európai Unió által képviselt önkormányzatiság, azaz az autonómia célja az, hogy lehetőséget teremtsen ennek a kényszeres logikának a lecserélésére. Hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia és a Duna Televízió közös szervezésében megtartott konferencia zárónapján.
Minden hetedik európai polgár kisebbségben él, a kontinens sikerét azonban éppen ez a sokszínűség garantálja, mondta Vizie Szilveszter.
A kisebbségek problémájának megoldása az Európai Unió keretein belül nem csak a kisebbségek érdeke, hanem egész Európáé. Meg vagyok róla győződve, hogy a kisebbségek gazdasági, kulturális és szakmai fejlődése a többség érdekeit szolgálja.
Szükség van arra, hogy az Unióban legyen közös kisebbségi normarendszer és az azok betartását ellenőrző monitoring, hangsúlyozta Cselényi László.
Nem csak kisebbségnek és többségnek kell bizonyos kérdésekben közös nevezőre jutni, hanem a kisebbségen belül is az egyes áramlatoknak muszáj közös nevezőre jutni, mert különben az úgynevezett művelt nyugat a bűnös életben nem fogja megérteni, hogy például a romániai magyar kisebbség mit akar.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy az autonómia az európai integráció egyik alapelve, még akkor is, ha azt az Unió egyelőre nem mindig jeleníti meg kellő súllyal.
A kormány vidékfejlesztési elképzelése alkalmazottként, bértermelőként számít csak a magyar gazdákra, ami azonban tovább ront a helyzetükön. Hangzott el a Magosz Heves megyei közgyűlésén. Jakab István elnök szerint teljesen új pályára kell állítani a mezőgazdaságot.
A közgyűlésen felszólaló Ángyán József, a Gödöllői Egyetem professzora úgy látja, a parasztság ma útban van a kormánynak. Legalábbis ez látszik szerinte abból, hogy a gazdákat segítő falugazdász hálózatot leépítette, és hogy a 600 milliárd forintos hitelállománnyal terhelt gazdálkodókat a száj- és belvízkár esetén csak hitelekkel segíteni a kormányzat. Jakab István Magosz elnök hangsúlyozta, a megoldás központi eleme, hogy a termőföld a magyar kis és közepes családi gazdaságok tulajdonában maradjon.
Feldolgozó ipar mindenképp a gazdák tulajdonába kell, hogy kerüljön elsősorban. Különösen itt a megújuló energiaforrások felhasználásánál, gyártásánál, akár a bioetanol üzemek létesítése, biodízel üzemek létesítése, biomassa üzemek létesítése, mindenképp ott azok tulajdonába kell, hogy kerüljön, akik ezt működtetik majd. Mert ha a gazda vértermelővé válik, a gazdának abból profitja többé nem származik.
Jakab István hozzátette, a változásokhoz elengedhetetlen a jelenleg hosszadalmas ügyintézési reformja.
Hazánkban Észak-Kelet-Magyarországon a legmagasabb az egyfőre jutó szervátültetések száma. A szakemberek szerint ennek a ténynek az oka a hosszú évek óta tartó felvilágosító munkában keresendő.
Fazekas Istvánné már új vesélyével lábadozik a debreceni klinikán. Az asszonyról 6 évvel ezelőtt derült ki, hogy nem egészséges. Hamarosan rosszabbodni kezdett az állapota, és nyilvánvalóvá vált, hogy szervátültetésre szorul.
2003. februárban a listára kerültem, és most, hál' Istennek, most kaptam vesét, ma vagyok 16 napos.
A várakozás nagyjából átlagosnak mondható. Idehaza ugyanis körülbelül 2 évet kell egy új vesére várni. Debrecenben 1991 óta folyik transzplantáció. Az elmúlt években 51, azt megelőzően pedig 54 vese átültetést végeztek el az itteni szakemberek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy országos szinten stagnál, Észak-Kelet-Magyarországon viszont növekszik a donorszám.
Sokkal több, mint az országos átlag. Észak-Kelet-Magyarországon 1 millió lakosra számítva 24-26 donor jut a mi régiónkból, és az országos átlag az, ha jól tudom, 17,5 donor jut 1 millió lakosra.
Asztalos doktor főként az évek óta tartó alapos felkészítő és figyelemfelhívó munkának tulajdonítja az eredményt. Mára nem csak az egészségügyben dolgozók, hanem egyre többen felismerik a transzplantáció jelentőségét, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan még mindig nem tudják, milyen szabályok vonatkoznak a szervátültetésre. Vagyis elméletileg minden olyan elhunyt szerveit felhasználhatják, aki halála előtt nem tiltakozott ez ellen.
Változóban vannak a hazai kábítószerfogyasztási szokások. A rehabilitációs intézetek tapasztalatai szerint a könnyű drogok kerültek előtérbe, de ezzel párhuzamosan a használók átlag életkora is egyre csökken. Ma már egyharmaduk a 19 évesnél fiatalabbak közül kerül ki.
Magyarország drogtérképe megyénként változó képet mutat. Évek óta megfigyelhető tendencia, hogy Budapest mellé fogyasztó és elosztó központként a vidéki nagyvárosok is felsorakoznak. Tavaly a 312 ismerté vált kábítószer bűncselekmény alapján Csongrád megye volt a legfertőzöttebb terület az országban.
Sándorfalva és Dóc között egy illegális diszkóban történt egy nagy arányú földerítés. Még maguk a rendőrök is meglepődtek, hogy a jelenlevő fiatalok között több mint 45-en fogyasztott a kábítószert. Ez 45 elkövetőt jelent, és ez már rögtön megmagyarázza a magas számadatokat.
Szintén jellemző adat, hogy a szegedi drogcentrumba tavaly közel 500-an jelentkeztek kezelésre, 2-szer annyian, mint 1 évvel korábban, zömében középiskolás tanulók.
A fiatalok útkeresése a 15-16-17 éves életkorban a nagy lázadás időszaka, és elsősorban a saját kortárs csoportjaikból merítik az értékeket, a normákat. Tehát ha oda bekerül a kábítószer, vagy elfogadott a kábítószer használata, akkor ezek a fiatalok mindenfajta félelem nélkül nyúlnak a szerhez.
A szakemberek úgy vélik, Csongrád megye azért is veszélyeztetett, mert a hármas határ mentén a drogszállítmányok fő útvonalán fekszik.
Zalaegerszeg önkormányzata január 1-től kötelezővé tette a helyi családsegítő intézet számára, hogy a szenvedélybetegek és a pszichiátriai gondozottak közösségi életét is szervezzék, támogassák. Ezentúl nem csak a betegek járnak be az intézetbe, hanem a segítő munkatársak is meglátogatják őket saját lakóhelyükön.
A családban, a baráti körben próbáljunk olyan támogatókat szerezni a betegek megsegítésére, akik segítenek aztán majd visszailleszkedni a normális hétköznapokba.
Kovács Károly 5 éve nem iszik és nem szórja bele minden pénzét játékgépekbe. Ma már gyógyult szenvedélybetegnek minősül. Az önkormányzat helyi rendeletének módosítása után az egykori alkoholbeteg maga is jó példával jár elől.
Ha a családsegítő központ szakemberével egy érintett is megy, tehát egy gyógyult szenvedélybeteg, talán könnyebb lesz meggyőzni az illetőt arról, hogy valamilyen segítséget kérjen, illetve fogadjon el.
Zalaegerszegen és környékén 1020 családdal foglalkozik rendszeresen a helyi családsegítő szolgálat. A gondozottak közül 160-an vagy szenvedélybetegek, vagy pszichiátriai gondozottak. Szakemberek szerint sajnos az a túszdráma sem meglepő, ami a napokban történt egy budapesti családsegítőben, hiszen, mint mondják, a végső elkeseredés gyakran agresszióba hajszolja a támogatásra szorulókat.
A homokháti kistérség mintegy 20 ezer lakosát szolgálja ki az újonnan épült Szent Margit Egészségház Mórahalmon. Az intézmény megkíméli a térség betegeit a Szegedre ingázástól és a több órás várakozástól.
Az ünnepélyes átadáskor az egészségház egy nagyértékű defibrillátort is kapott az Egészségügyi Minisztériumtól.
Az egészségház 135 millió forintos támogatásból és 15 millió forintos önerőből a már meglévő egészségügyi épületek felújításával és bővítésével jött létre. A házi orvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelések mellett szakorvosi szolgáltatásokkal várják a betegeket.
A térség lakosai számára nyitunk két új szakrendelőt, melyben nőgyógyászat, urológia, pszichiátria, ortopédia, ultrahang szakrendelések fognak megvalósulni. Megtalálható lesz az épületben a védőnői szolgálat, valamint egy természetgyógyászat rendelő és egy patika részleg kerül átadásra.
A gyorsan fejlődő térségben már régóta igény volt egy ilyen intézményre.
Korábban folyamatosan be kellett járni bármi egészségügyi problémával Szegedre, reggel lemenni, sorba állni, ott kivárni a sorát, és akkor beletelt egy napba, mire visszakerült az ember. Itt nagyon méltányolom azt, hogy időbeosztással lehet jelentkezni.
Az átadást követően ingyenes vérnyomás, vércukor és koleszterin méréseket, illetve érelmeszesedés vizsgálatokat vehettek igénybe a lakosok az új egészségházban.
Ismét egymásra talált Mednyászki László és Szeged. A Móra Ferenc Múzeum és a Szlovák Nemzeti Galéria közös szervezésében ugyanis 28 alkotás vendégeskedik két hónapig a Csongrádi megyeszékhelyen.
Az egyik legismertebb magyar festőművész és Szeged kapcsolata az 1879-es nagy árvíz idején kezdődött, amikor Mednyászki gondolkodás nélkül sietett a bajba jutott város segítségére. Művei most békésebb körülmények között tértek vissza Szegedre egy olyan tárlat formájában, amely eddig soha nem került a nagy közönség elé.
Mind-mind olyan meglehetősen komor hangulatú, komor festői eszközökkel megfestett művek, amelyek meglepetést jelentenek a virágba borult fákat és a havastájakat festő Mednyászki munkásságához képest.
A március 26-án záruló kiállításon 20 olajfestmény és 8 grafika látható. Az egyik legérdekesebb kép az alkony, de az asszony fehér kendőben szintén összetéveszthetetlenül magán viseli a festő kezenyomát.
Csak azt érzem, hogy ő már testben van itt és küszködik tovább, de kilátástalannak látja az egész életét, és a mester ezt annyira visszaadta a két gyönyörű szempárba, ezt a beletörődést, ezt a fájdalmat, hogy ilyen csodálatos képet én még nem láttam.
A bemutatott művek értékét az is növeli, hogy sokszor csak a véletlen folytán sikerült őket megőrizni. Mednyászki ugyanis nem ragaszkodott az elkészült festményekhez, sokat már az alkotás helyén elajándékozott.
Kedves nézőink, a szombat esti híradót látták. Köszönjük figyelmüket munkatársaink nevében is.
Viszontlátásra! Ez a Duna Televízió szombatesti sportmagazinja. Köszöntöm Önöket! Gyászol a hazai futballtársadalom, a magyar sportélet. Súlyos betegség után elhunyt Dalnoky Jenő az egykori nagyszerű hátvéd és példamutató életet élő sportember.
Dalnoky Jenő 1932-ben született. A válogatottban 14 alkalommal lépett pályára. Tagja volt az 1952-es Helsinki olimpián aranyat nyert csapatnak, és részese volt az 1960-as római bronznak is. A Ferencvárossal 1965-ben Vásárvárosok kupáját nyert, 63-ban és 64-ben pedig bajnoki címet ünnepelhetett. 1976-ban edzőként is csúcsra ért a Fradival, és irányítása alatt kegdöntőt játszhattak Nyilasi Tiborék.
30 ezer ember volt, vagy 27, most nem akarok olyat mondani, ami történetesen nem volt, de mindig ugye jegyet már nem lehetett kapni, és hát elkezdtek dübörögni. Úgyhogy az ember a öltözőbe, ahogy ült, és ahogy dübörögtek az emberek, hát szinte extázisba kerültünk. Egymás megsegítése, mindent félretéve, csak menni előre, hajtani, meg lélegzetet csináltunk meg venni, persze ezt a átvitt értelemben mondok.
Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá lenni, ami lehetnél. Dalnoki Jenő édesanyjától származnak ezek a szavak. Az FTC örökös bajnoka eszerint élt 74 évet.
A női kézilabda bajnokság élvonalának egyik legnagyobb rangadóját ma délután Dunaújvárosban rendezték a címvédő Győr vendégszereplésével. A mérkőzés nagy kérdése az volt, Kis Szilárd együttesének sikerül-e az, ami idén még egyetlen csapatnak sem, megállítani a listavezető Rába Partiakat.
A mérkőzés előtt a két csapat játékosai és vezetői felavatták Kulcsár Anita emlékművét. A tavaly autóval esetben elhunyt egykori világklasszis mind a két csapatban játszott, és biztos, hogy Anita jóval szorosabb mérkőzéseken is pályára lépett, mint ez a mai lett. Nagyon látszott, hogy a találkozónak elsősorban a Dunafer számára van tétje, ráadásul a György sérülések is hátráltatják. Ettől persze még bajnokcsapathoz méltatlan játékot produkáltak a győriek. Mindez nem zavarta a hazaiakat, Radulovics vezérletével már az első félidőben gólfesztivált rendeztek. És mivel Bojana Radulovicsnak a folytatásban sem ment el a kedve a góllövéstől, tulajdonképpen nem volt olyan pillanata a mérkőzésnek, amelyen a Győrnek volt esélye szorosabbá tenni az állást. Meghökkentően nagy különbségű győzelmével a Dunafer biztossá tette helyét az első négyben, és az Etónak sem kell túlságosan bánkódnia, hiszen az ő első helyüket ez a vereség nem veszélyeztette.
A másik két mérkőzésen Ferencváros Vác 39-26 és Hódmezővásárhely Kornexi 23-33. A Nemzeti Sportcsarnokban ma befejeződött a közel 4 évtizedes hagyományokra visszatekintő Gerevics Kovács Kárpáti férfi kardvívó világkupa. A kétnapos viadalon 18 ország több mint 100 versenyzője, köztük a világ élvonalába tartozók többsége pástra lépett.
A Nemzeti Sportcsarnokban teltház előtt, amire az utóbbi években nem volt példa, 4 nemzet 8 versenyzője, 2-2 francia, orosz, német és ami a lényeg 2 magyar kardozó volt a világkupa döntőjének résztvevője. Ezzel a tavalyi eredményünket bőven felülmúltuk, akkor 12. volt a legjobb magyar. Az éremről azonban most is lemaradtunk. Az első negyeddöntőben a junior világbajnok Decsi Tamás Kovályevvel vívott hihetetlen szoros mérkőzést, amit végül az orosz nyert meg egyetlen tussal.
Ez volt végül is az első év, hogy döntőbe kerültem, és hát azért nagyon büszke vagyok rá. Előttem igazából a kieséseket már Isztambulba és Tunéziába, úgyhogy most már mindenképpen valami eredményt kellett felmutatni.
Reméltük, hogy nem fog mégis bekövetkezett, Nemcsik Zsolt ugyancsak egy találattal kapott ki a német Limbachtól a 4 közékerülésért egy nem kevésbé drámai meccsen, ezzel 5. lett.
A tavalyi teljesítményet mondjuk nem volt nehéz túlszárnyalni az első kanyarból, hogy kiestem. Igen, 8 közé jutás, azt szokták mondani, hogy ez egy jó eredmény. Én azért egy kicsit túl vagyok ezen már, hogy ez jó eredmény legyen szerintem. Én szerettem volna mindenképpen dobogóra állni.
A Gerevics Kovács Kárpáti véke aranyát végül az orosz Jakimenko szerezte meg.
8 magyar versenyző jutott be a jubileumi 50. Bocska István nemzetközi ökölvívó emlékverseny döntőibe, amelynek két súlycsoportjában házi fináléra került sor, így 2 hazai győzelem már biztos volt.
Túl teljesítették az előzetes elvárásokat a magyar ökölvívók az 50. bocskai emlékversenyen. VB bronzérmesünk Dedák Pál hozta a kötelezőt és iskolabunyóval győzte le román ellenfelét. Bátyja Zsolt sem akart lemaradni, és szintén kitűnő teljesítménnyel megszerezte a magyarok második aranyérmét. Ezután 2 házi döntő következett. Az 57 kilósoknál Varga Miklós szoros csatában verte a pirosvérzes Kemény Jánost. Majd VB bronzérmesünk Kárti Gyula nyert 21-4-re kissé túlzó pontozással Bacskai Balázs ellen. Így már 4 arany és 2 ezüst volt a magyarok mérlege. Aztán következett Szili István a 69 kg-os fináléban, és óriási különbséggel verte a török Kadir. A végére is maradt még izgulni való, a nehézsúlyú Darnos ugyanis az első menetben rászámoltatott ugyan a horvát Várdanra, aztán viszont nagyon elfáradt, de végül mégis övé lett a győzelem. A magyarok zárómérlege így 6 arany, 2 ezüst és 6 bronzérem lett, amely minden idők eddigi legjobb teljesítménye a bocskai emlékverseny történetében.
Az Illovas ellen kellett bizonyítani a legjobb 4 együttes közé igyekvő Kazincz Barcika csapatának a férfi röplabda közép-európai ligában. Demeter György legénység az osztrák Aonhot Voli ellen lépett pályára.
Nem könnyű feladat várt Demeter György alakulatára, hiszen a vendég bécsiek stabil résztvevője a legjobb csapatokat felvonultató bajnokok ligájának. Némileg megkönnyíthette volna a Kazincz Barcika dolgát, hogy a magyar válogatott Koch Róbert sérülése miatt nem állhatott az osztrákok rendelkezésére, ám az Aonhot Voli így is bizonyította, hogy jó erőkből áll. Ennek szerencsére csak az első szetben volt látható nyoma, hiszen ez volt az első és egyben az utolsó játszma, amelyet a vendégek nyertek. A második felvonástól kezdve minden poszton kiemelkedőt nyújtott a Kazincz Barcika, így történhetett meg, hogy a mezőnyben remekül védekező hazaiak igen meggyengítették a bécsiek nyitásfogadását, mi több a hazai szervák is remekül sikerültek. A 25-20-ra megnyert második játszma után a harmadik szedben 8, majd a negyedikben 5 ponttal volt jobb a Kazincz Barcika neves ellenfelénél, 3-1-es győzelmével pedig most már biztos, hogy résztvevője a Közép-Európai Liga 4-es döntőjének.
Eredmények a férfi kosárlabda bajnokságból. Soproni Sördögök atomerőmű nagy meglepetésre 96-91, Dombovár Albakomp 91-95, Mafc Kecskemét szintén meglepetésre 91-89, Körmend Szolnok 72-75, Kaposvár Szombathely 91-84. A nőknél 3 mérkőzést rendeztek: Bs Diós Győr 56-45, Szekszár Győr 60-44 és Szolnok Beac 78-62. Dalnoki Jenő egykori szeretett klubcsapata, a Ferencváros a hét közepén érkezett haza ciprusi edzőtáborozásáról, és ma már az NB3-as Taksony ellen játszott felkészülési mérkőzést.
A zöldfehérek egy hétig Cipruson készültek, ha ideálisnak nem is mondható, de az itthoninál lényegesen jobb körülmények között.
Nem műfűvel, hanem valódi füves pályán tudtunk edzeni és játszani, és hát 4 találkozót megvívtunk.
Az utolsót Oroszország egyik leggazdagabb csapata, a Saturn ellen.
Hát ők luxus körülmények között készültek, 5 brazil játékos, 2 éppen 12 millió dollárért vettek meg, és kibérelték 800.000 forintért a legmodernebb ciprusi stadiont, ahol mi felnőttünk a feladat, hogy egy nagyon jó iramú klassz meccset játszottunk.
Cipruson mutatkozott be a Fradiban a csapat egyetlen téli szerzeménye.
Bojan Lazics egy nagyszerű képességű játékos, védekező középpályás. Ez valahogy egy hiányposzt volt a Ferencvárosnál.
Gele Imre Lazics érkezése ellenére sem fogalmazhat meg merész célokat a tavaszra nézve.
Maximálisan bízom abban a keretben, amelyik a rendelkezésemre áll. Mivel nagyon komoly anyagi gondokkal küzd a csapat, azt hiszem, hogy a szegénységbe is lehet nagyon tisztességesnek maradni.
Grosics Gyula, az aranycsapat egykori legendás kapusa ma ünnepli 80. születésnapját. A fekete párducnak becézett hálóért hosszú és eredményes pályafutásáról kérdeztük.
Grosics Gyula 1940-ben 14,5 évesen mutatkozhatott be a Dorog MB2-es csapatában. Hogy szüleitől nem kéreckedett el a Komárom elleni mérkőzésre, sokkal inkább megmaradt benne, mint az összecsapás izgalmai.
Arra emlékszem, az eljövetel megmaradt bennem, és a hazaérkezés éjjel 11 órakor. Hát én ugye akkor jutott el a tudatom is, hogy itt valami óriási hibát követtem el, mert édesapám már kint várt a kertajtóban. Nagyon barátságos hangon megkérdezte tőlem, hogy hol voltál, kisfiam. És beleestem a csapdába. Közel mentem hozzá, és mondtam, hogy hát hol volt? A Komáromban voltam. Mint az lett volna a világ legtermészetesebb dolga. Hát kaptam egy akkora pofont, hogyha rágondolok, még most is csörög a fülem.
Hogy másnap az édesapa megbocsájtott fiának, nem csoda, hiszen egész Dorog a fiatal tehetségről beszélt. Ekkor még senki sem gondolhatta, hogy az ifjú Grosics Gyula útja a Dorog, a Mateos és a Honvéd gárdáin keresztül egészen a világhírnévig vezet. Teljesítményének méltó jutalma volt az aranycsapat kapusposztja, azzal együtt pedig meg annyi világra szóló siker.
A Helsinki Olimpia első helyezése, ez egy nagyon szép eredmény volt a csapattól. Ez volt az első olyan sikere a magyar csapatnak, amire a világ felfigyelt, és tulajdonképpen, bár már azt megelőzően 2 év óta veretlenek voltunk, ez az olimpiai győzelem eredményezte, hogy 53. november 25-én az angolok ellen játszottuk az évszázad mérkőzését, mely mérkőzésnek az a története, előzménye, hogy az angolok tudatosan hívtak meg bennünket, nem véletlenül november végére, mert abból indultak ki, hogy hát az a csapat, amelyik itt ezt a mérkőzést megnyeri, az lesz a világ legjobb csapata.
Örülök annak, hogy a Gyulával együtt futballoztam, és játszhattam, és örülök annak, hogy hát jelen pillanatban azért még azért olyan egészségnek örvend, hogy a 80 évet megélte, még azt tudom mondani, hogy még hosszú éveken keresztül lássuk egymást, mert akkor azt jelenti, mind a ketten élünk erőbe, egészségbe.
Adásunk végén labdarúgás a Fekete Kontinensről. Az Egyiptomban zajló Afrikai Nemzetek Kupáján ma este lejátszották a két utolsó negyeddöntőt, és így kialakult a legjobb négy válogatott alkott a mezőny.
Nigéria a címvédő fehérmezes Tunéziával találkozott a harmadik negyeddöntőben, és már a hatodik percben vezetést szerzett. Utak a beadását a tunéziai kapus éppen Szofor elé ütötte, aki nem hibázta el a kínálkozó lehetőséget, majd talajgyakorlatából mutatott be egy ugrássorozatot. A címvédő kisvártatva egyenlíthetett volna, de büntetőt hibázott, így a 49. percig hátrányban maradt. Ekkor azonban Karim Hagui ragadtatta táncra csapatát pontos fejesével. A továbbjutásról 11-esek döntöttek, az idegek harcában a nigériaiak maradtak higgadtabbak, így ők jutottak a legjobb négybe. Nigéria aztán hosszasan várhatta elődöntős ellenfelét, hiszen a Kamerun elefántcsontpart mérkőzés igencsak hosszúra sikerült. A gól nélküli 90 percet az 1-1-re végződött hosszabbítás követte. A második percben Kone szerzett vezetést elefántcsontpartnak, ám Meyong-ze 3 perccel később egyenlített. Következtek itt is a 11-esek, ahol csak a 12. párharc döntött. A két legnagyobb sztár közül Eto'o hibázott, míg Drogba elődöntőbe lőtte elefántcsontpartot.
A szombat esti Dunasport ezzel véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Magyar fejlesztésű fűtőanyag olcsóbb és tisztább a kőolaj származékoknál. A fűpellet lehet a megoldás? Már nincs idő várni. Az elhalasztott közigazgatási reformról kérdezzük Sárközi Tamást. Kézzelfogható történelem. Egyedül a magyar kutató tekinthet be a monarchia összes irattárába. Mindenről a heti hírmondóban, ma a híradó után.
Autonómia konferenciát szervez a Magyar Tudományos Akadémia és a Duna Televízió, az eredményekről hétfőn számolunk be.
Kampánymunkával telik a politikusoknak a hétvége. Ki mivel kívánja meggyőzni a választópolgárokat, erről beszélgetünk.
Aztán a század vég friss elemzését hallhatják arról, milyen eredménnyel küzdenek a pártok a mandátumokért.
Várjuk Önöket hétfő reggel is.